Az éjszaka bent voltam az egyik nőnek a házában, akivel paráználkodtam annak idején, miután Isten engem nyomorultat megmentett. Azt láttam, hogy vendégek érkeznek hozzá, sokan, és volt valami hús, étel, talán szalámi, és én abból az ételből ettem, és elkezdtek a vendégek özönleni az ő házába. Ez volt az első államkép. A következő államkép pedig az volt, hogy találkoztam egy barátommal, akinek hát jó kényelmes keresztény élete van, és beültem az autójába. Az autója pedig nagyon kényelmes volt. Belül a tapicéria ilyen világos volt meg, ki volt rakva. Az autó belseje ki volt bilelve, mint egy királyi hintó, olyan volt. Így mondhatnám. Beültem az ő autójába, és majdhogy nem lefeküve lehetett utazni abban az autóban. És meg is jegyeztem számára, hogy mennyire kényelmes a te autód. Mennyire ki van bilelve. Ki van rakva ilyen puha anyaggal. És az ő autójában utaztam, és megpillantottuk a barátomat, Levikét, akivel annak idején beszéltünk az evangéliumról. Jött velünk szembe biciklivel, de nem ismert meg minket. Nem akart megismerni minket. Ennyi volt a két álom, és látszólag semmit mondó álmok. Azonban, aki adja az álmokat, adja a megértést is. És kaptam is megértést, jó sokat. Isten könyörül rajtam, hogy tudjam elmondani, úgy, ahogy szeretné, hogy elmondjam. Hogy mindenki értse meg, hogy hogyan beszél a mindenható Isten, hogyan tanítja és formálja az ő gyermekeit a mindenható Isten, hogyan tisztítja az ő lelküket. Az első alomkép, amelyben bementem annak a nőnek a házába, akivel paráználkodtam. Azt mutatja, és az, hogy én ettem abból az ételből, ami ott volt az ő vendégei számára, a szalámiból, a húsételből, azt mutatja, hogy én azzal visszamentem, a döntéssel visszamentem a testbe. Amikor az Úristen nekem megbocsátotta a bűneimet, miután gyötrődtem a saját bűneim miatt, kaptam lelkilátást. Az ő lelke által láttam meg, hogy mit tettem, hogy éltem egész életemben. Elhívott engem egy 3 hetes bőtre, ami alatt nem ettem semmit, és inni is keveset ittam. Ott megtapasztaltam azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten szavával. Életemben olyan szabad sosem voltam korábban. Teljes szabadságot éltem meg. Azt éreztem, hogyha mostantól nem ennék semmit, akkor sem lenne semmilyen bajom. Reggelenként olvastam János evangéliumát, és hatalmas öröm volt a lelkemben. Örömömben sírtam, bánatomban is, hogy mit tettem az élet ellen, teremtőm ellen, embertársaim ellen, és örömömben, hogy Isten lehajolt értem, hogy ne vesszek el. Megelevenedtek a szavak, amelyek le voltak írva az evangéliumban. Éhesen voltam, elvette tőlem az éhséget. Az Úristen, hatalmas szabadság, emberek. Semmitől sem fügtem, semmitől. Tehát majd, hogy nem visszakerültem az édeni állapotba. És persze kezdett engemet tanítani, vezetni. Nagyon sok kijelentést kaptam. Rengeteg megértést kaptam. Miközben olvastam az evangéliumot, és olvastuk az evangéliumot. Látásokat kaptam. Új értelmet kaptam. És az elején még a helyemet is kerestem a világban. Olyan értelemben, hogy azt hittem egy darabig, hogy én tévedtem, vissza ki ne menjek a vallásomba, a katolikus vallásba. Ezért el is mentem néhány ilyen gyülekezetbe. Katolikus gyülekezetbe is, ilyen karizmatikus csoportba. Meglássam, mi történik ottan. De az Úristen nem engedte, hogy bárhova bemenjek, vagy bárhol bent ragadjak, sőt, miközben olvastam az evangéliumot, megláthattam azt, hogy mi a különbség Jézus beszéde és a vallás között. Sokat vívódtam, kemény harcokat vívtam meg. És ez egy nemes harc volt nyilván. Mindenképp az én javamat szolgálta, és azok javát, akik hallották az én beszédeimet, olvasták az én írásaimat. Azonban, hogy könnyítsek a terheimen, én mégis úgy döntöttem, hogy a világgal is jó barát leszek. A régi barátokkal is próbáltam jó lenni. És vissza-vissza menegettem oda, ahol korábban voltam, hogy megkönnyítsem ugye a saját terheimet. És ennek azért a következménye, hogy egy olyan női személlyel, akivel korábban a régi életemben baráti viszonyban voltunk, összefeküdtünk. Visszamentem a paráznaságba, ami a testnek nyilván jó volt, de a lelkem érezte, hogy kész, vége, meg fog halni. Tehát éreztem, hogy nem tudnám csinálni sem a párkapcsolatot, sem a házasságot. Fel kéne akasszom magamat. Oda-vissza kéne menjek. Pedig mindent megtett volna értem. Kedves volt. Mindenem megvolt. Mindig mindenem megvolt. De az üresség az újból visszajött. És nyilván ez a kapcsolat nem is ment tovább. De azáltal én ugye valamelyest visszamentem a világba. Tehát testben voltam. Noha lelkiekről beszéltem, testben voltam. Nem tudtam már olyan tiszta lenni, mint korábban. Ráadásul később újból belementem a paráznaságba. Az még több harcot és vívódást okozott. Egyszerűen undort okozott saját magammal szemben, avval a személlyel szemben, akivel elkövettem. Tehát láttam azt a borzalmas dolgot, hogy ő is kurvává tette magát, és én is részt vettem ebben, én is kurvává tettem magamat. És a paráznaság után, nem tudom, hogy van, legtöbb férfi, én úgy voltam vele, úgy vagyok azzal, hogy szinte undor fog el. Tehát tudom, hogy a romantikus filmekben nem így van, de nekem, amikor megtörtént az aktus, utána én nem is akartam látni. Tehát az, ami szent, ami szép, ami történhet két lélek között, az teljesen megmocskolja, bemocskolja a paráznaság. Szóval az első álomképben az Úristen azt mondotta, hogy hogyan mentem vissza a testbe, a testiségbe, hogyan fertőzhettem meg az új lelkemet, az új tiszta lelket. És elvileg az kellett történjen, hogy én visszamegyek a világba teljes mértékben. Vissza a paráznaságba, vissza a világba. Ezt érdemeltem volna, hogy Isten engemet eldobjon magától. De nem ezt kaptam, hanem azt kaptam, hogy a kívánság bennem még inkább fokozódott. Tudtam, hogy élhetnék bármi nélkül, a régi barátaim nélkül, a családom nélkül, a testi örömök nélkül, paráznaság nélkül, de az igazság nélkül megfulladnék. A kegyelmes Isten meghagyta nekem az igazság szeretetét, ezért nem tudtam másról beszélni. Csak arról, az ő szaváról. A megértésekről, amiket kaptam, és azt is cselekedtem. Azonban rabjává váltam a testnek. Nem voltam olyan szabad, mint az előtt. Az, hogy vendégek jöttek az ő házába, annak a jelentése az, hogy amikor én összefeküdtem vele, én visszahívtam mindent az én lelkembe. A régi embereket, a régi ismerősöket, mert némelyek nekem is ismerőseim voltak. Megláttam egy hölgyet, például, akivel korábban találkoztam valahol, és őt is megöleltem, magamhoz öleltem. Tehát én újból összeölelkeztem a régi életemmel, amiben voltam korábban, mielőtt engem Isten megmentett. Utat engedtem a testiségnek, a rothadásnak, a bűnnek. Korábban beszéltem arról, hogy egy alkalommal ettől a hölgytől én nyilvánosan a barátaink előtt bocsánatot kértem. Elmondtam neki, hogy én, amit tettem akkor vele, az bűn volt. Ő persze, mivel testi volt akkor, nem tudom, hogy van mostan. Ő azt mondta, hát nincsen semmi gond, hát ő is akarta, neki is tetszett az. Mondom, persze, nekem is tetszett. Az én testemnek is tetszett. Ettől függetlenül ez bűn volt. Ha te nem lettél volna parázna korábban, akkor én téged paráznává tettelek volna. És azáltal ártottam a benned lévő gyermeknek, a te lelkednek. És ezt úgy mondtam el, hogy többen hallották, a barátaim és mindenki. Nem volt egy kellemes mozzanata az estének, de mégis számomra kellemes volt, számomra békességes volt, hogy én őszintén bocsánat kérhettem tőle mindenki előtt. És volt egy másik hölgy is ebben a társaságban, aki hallotta az én beszédemet, és hallotta azt, hogy a gyermekek a szülők bűnei miatt kell szenvedjenek. A gyermekek az anyukák, meg az apukák parázasága miatt, lelki és testi parázasága miatt kell szenvedjenek. A lelki parázasság az, hogy nem keresik az élő Istent, tehát Istennel, a teremtőjükkel szemben paráználkodnak, hamis tanokat tanulnak, emberektől tanulnak, elfordítják a tekintetüket Istenről, az ő szaváról. Ez a lelki parázasság. A testi parázasságot pedig azt mindenki érti. És elmondtam ennek a két anyukának, mert az én barátom is, ő anyuka, neki is van egy gyermeke, hogy a gyermekek a parázasság bűne miatt szenvednek. És jó volt a hangulat, nem vették túlságosan komolyan azt, amit mondtam, pedig én teljesen komolyan mondtam, őszintén mondtam, nem viccből mondtam, amit mondtam. Na de a testi ember nem igazán foghatja fel az ilyen beszédeket. Ezt követően az történt, hogy mindkét anyukának a gyermeke kórházba került kábítószer túl adagolással. Azt hiszem az egyikük kómás állapotba került. Borzalmas állapotba került a kábítószer miatt. És ráadásul ugyanabba a terembe, kórterembe kerültek mindketten. Valaki azt mondja, az véletlen? Nem. Ők kaptak egy visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy amit én mondtam, az igaz. Hogy a szülő bűne, a szülő paráznasága fájdalmat és szenvedést okoz a gyermeknek. A második parancsolat szerint, ami örök érvényű törvény, azt mondja a második parancsolat, hogy ne csináljunk magunk idegen isteneket. Ez ki van egyébként véve. A vallások, a protestáns vallásokban is úgy tanítják a tíz parancsolatot, hogy kiveszik belőle a másik parancsolatot. A bálványimádatról szóló parancsolatot elhagyják. A tizedik parancsolatot ketté osztják, hogy legyen meg a tíz. Ilyen fertelmességet csinál a kereszténység. A református vallásban is ugyanúgy van, mint a katolikus vallásban. Tehát bárki mondhatja azt, hogy a Vatikán így, meg a katolikus, nem. A református tíz parancsolatban is ki van véve, tehát a katekézis, ugye a KT, a vallási tanok tíz parancsolata nem ugyanaz, mint a Biblia tíz parancsolata. Ki van véve? A második parancsolat. A bálványimádatról szóló parancsolat. Az pedig arról szól, hogy ne csináljunk magunknak faragott képeket. Semminek a hasonlatosságára, sem az égiek, sem a földiek, sem a föld alatt lévők hasonlatosságára. És ne tiszteljük azokat, mert Isten féltőn szerető Isten, aki megbünteti az atyák vétkeit, a szülők vétkeit, harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Ilyen az ő irgalma. Azonban megbünteti a szülők vétkeit, az atyák vétkeit, harmad és negyed íziglen. Ami azt jelenti, hogy a bűn átterjed a gyermekre. Sokszor a szülő bűne miatt a gyermekkel szenvedjen. Mert a szülő már annyira kemény szívű, annyira fenevaddá vált, ugye már, hogy érzéketlen. Egy kis fájdalom, egy kis szenvedés, nem probléma. Menjünk vissza a bűnbe. Azonban, amikor a szülőnek, az anyukának, meg az apukának a gyermeke szenved, az már a szülőt is megviseli. És azáltal a szülő esélyt kap arra, hogy felébredjen, és Istenhez forduljon, hogy ne vesszen el az ő lelke, az ő gyermeke lelke. Persze a másik parancsolat nem csak arra utal, hogy ne imádjuk a Szűz Mária szobrokat, vagy Jézus szobrokat, vagy a Buddha szobrokat, ne tiszteljük azokat, hogy ne tartsunk ilyen faragott képeket a házunkban, hanem arról szól, és ez a legfontosabb, hogy a saját elménkbe ne hozzunk létre idegen isteneket, olyan istenségeket, amiket mi képzelünk el. Összerakjuk a Buddhából, a Jézusból, a hinduista vallásokból, kicsi jóga, kicsi réki, kicsi önmegvalósítás, meditáció, theta healing, meg öngyógyítás, meg szellemgyógyászat, meg minden, varázslás. Ezt úgy hívják, hogy szinkretizmus. A nikolaiták ezt csinálták. Szinkretizmus. Amikor én szinkronba akarok hozni minden hazugságot, emberi vallást egymással. És a szinkretizmus leuralta a kereszténységet is. Ezt fontos tudni. Szóval, hogy mi a következménye a paráznaságnak, az anyukák és az apukák paráznaságának, testi és lelki paráznaságának? Isten megmutatta, tehát szenved az ő gyermekük. Ahogy megvan írva, a gyermeke kapja a büntetést a szülő helyett. És erről beszél Jézus is a Jelenések könyvében, ahol azt mondja, hogy aki hisz Jézabelnek, akik Jézabelnek a szavaira hallgatnak, már pedig Jézabel tanít a kereszténységben, a varázslás, a bűbáj szellemisége, az érzelgés mindenhol jelen van. Azt mondja, akik hisznek Jézabelnek, azokat ágyba veti, és a fiaikat megöli halállal. Emberek, nagyon kemény szavak ezek. Szó szerint itt Székelyföldön gyermekek lesznek öngyilkosok, és senki nem érti, hogy miért. Persze ráfogjuk a televízióra, a telefonra, és része is. A televízió, a telefon, az internet része is a bajnak. De legfőképp a szülők, a bűnösök, akik Istennel szemben paráználkodnak, tehát lelki értelemben paráznaságban vannak, elfordulnak a mindenható Istentől. Nem keresik az ő szavát, mennek jóga tanfolyamra, mennek rejkizni, jósoltatnak, ingázás, wellness, meg fitness, a test jóléte, és mindezt ráfogják Istenre. Ez a brutális, leplezett bálvány imádat, emberek. Paráznaság Istennel szemben. Lelki és testi paráznaság. És emiatt a gyermekek szenvednek, fájdalomban vannak, nyomorúságban vannak, és némelyek ugye depresszióban vannak, és öngyilkosságot követnek el a szülők bűnei miatt. Szóval ez az első álom, ez a kifejtése az álomnak, hogy hogyan mentem én vissza a világba, a testbe, hogy hogyan engedtem vissza mindent a szívembe, a régi ismerősöket, ugye jelképesen régi ismerősök, testi emberek, a légió, a bűnöket visszaengedtem a szívembe. Mert azt mondja Isten, hogyha valaki az egyik törvény ellen vét, az összes ellen vétkezett. Tehát, hogyha én az egyik parancsolat ellen vétkezem, az összes többit megtartom, az egész ellen vétkeztem. Ezt mondja mindenható Isten. Én a paráznasággal visszaengedtem mindent az én szívembe. És megmutatta ennek a következményét a mindenható Isten a következő álomban. Ennek a következménye az volt, hogy bekerültem egy keresztény embernek az autójába, kényelmes autójába. Belül ki volt rakva ilyen puha anyaggal, világos puha anyaggal. Legyen jó kényelmes. Majd, hogy nem fekve utaztunk benne. És le is voltam döbben, hogy miféle autó ez. Hogyha az ember vétkezik azáltal a testnek kedvez, magyarul, ez a jelentése, a paráznaság által, a bűnök által mi a testnek kedvezünk. A test kívánságának kedvezünk. A test kényelmét, a test kényelméért dolgozunk. Akik vétkeznek teremtők ellen, minél többet vétkezik egy ember Isten ellen, annál fontosabb számára a test kényelme. Mert azáltal, hogy bűnt követünk el, a testnek kedvezünk. Ezt jelképezte az a jármű, az a kényelmes jármű, az a kényelmes keresztény élet. És az, hogy láttuk a barátunkat, aki biciklivel jött velünk szembe, és nem ismert meg minket, ennek a jelentése az, hogy azok, akik az egyszerűséget választják, a tisztaságot választják, azok már nem tudnak közösséget vállalni a paráznákkal, mert ők is paráznává lesznek azáltal. Miután megismerettem Isten kegyelmét, megkaptam a bűneim bocsánatát, és kezdtem beszélni Isten országáról. Persze én külsőképpen nem tisztultam meg, hisz én is akkor kapcsolatban voltam. Egy teljesen világi parázna kapcsolatban voltam. Tehát test szerint én a világban voltam. Isten nem vett ki engemet a világból. Ez itt a testről visszaragadta a bűn, úgymond, az én lelkemre, amely nem volt felkészülve arra, hogy ellenálljon a gonosznak teljes mértékben. Azonban az Úristen kegyelmes volt hozzám, ő hűséges volt, én nem voltam hűséges, ő hűséges volt. Megengedte, hogy visszaessek a bűnbe, azonban nálam hagyta a legfontosabb ajándékát, az igazság szeretetét. És emiatt az ajándék miatt szenvedtem sokat. Sokat szenvedtem, mert hogyha nincsen meg bennem az igazság szeretete a szívemben, akkor én teljesen vígan tudok élni a világban. Talán még a Bibliáról is beszélhetek az embereknek, vagy bármiről, Istenről. Tehát lelkismert furdalás nélkül tudok élni a testieknek. Talán lehet egy jó keresztény pásztor, aki jól tud beszélni, miközben sűrűs bűnököt tárol a szívében. És eszembe jutottak sokszor a barátom nagyapjának a szavai, aki egy híres neves ember volt, de istenfélő ember volt. Viszont szerintem ő is körülbelül meg lehetett kísértve a bűnnel, mint tanárember, karizmatikus tanárember. És azt mondta az ő menyének, a barátom édesanyjának, a halál előtt, hogy nem gondoltam volna, hogy ekkora a súlya a bűnnek. Ilyen súlyos következménye van a bűnnek. Tehát miután meghallottam az Isten életre hívó szavát, és kezdtem azt felvállalni, azután a bűn nem hagyott el engem, vagyis folyamatosan a sarkamban volt, kísértett. Miután bűnbe estem, és tudtam, hogy ezt nem csinálhatom, megbántam, gyötrődtem amiatt, és megbántam. Azután is a bűn egyfolytában a sarkamban volt, keresett folyton. A második alkalommal, amikor elbuktam, akkor egy olyan női személlyel beszéltem, akivel korábban volt parázna kapcsolatom. És én beszéltem neki Isten dolgairól, és örömmel és lelkesedéssel beszéltem. És egyszerűen vak voltam, nem akart nekem feltűnni, hogy neki nem a lélek kell, aki benne van, hanem én kellek neki. És azon kaptam magam, hogy küldi nekem a magáról a fotókat, videókat, mezítelen, olyan videó, olyan tartalmakat, amiért mások fizetnek. Én tiszta ingyen kaptam. Egészen pontosan nem ingyen, hanem a lelkemért cserében kaptam. És utána már nem volt más átra, mint hogy megtörténjen az, ami a szívben már megtörtént. És továbbra is az Úristen nem vette el a kegyelmét tőlem. Az igazság szeretete adott a szívemben, és vágytam azt ismerni. És ezáltal gyötrődtem. Jöttek álmok, vagy csak parázna álmok, minden. Olyant is láttam, hogy vége volt a világnak, Isten magához vette az ő gyermekeit, és én ott maradtam a parázaságban, a testiségben. És tudtam, hogy akkor elkezdődött a zombi világ. Mostantól, akikkel én találkozni fogok, azok mind zombik lesznek, biorobotok, lélektelen emberek, pervers, testi emberek, Szodoma és Gomora. Emberek borzalmas volt. Hatalmas az ára bűnnek. Hatalmas. Hogy miért beszéltem én annyit a parázaságról az elmúlt időszakban, és miért beszélek még mindig arról? Hát azért, mert az igazság az, hogy én erről hitelesebben tudok beszélni, mint az Úr Jézusról. Mert ehhez én értettem. Ezzel voltam megkötözve, mint a legtöbb férfi. Megláttam annak minden csinyát, binyát. Megismertem a sátán mélységeit. Magamban, a külső világban. És beszélhettem erről, amit láthatok. Hogy aki hallja az én szavamat, én szavaimat, tudja meg, hogy mi okozza a fájdalmat, a testi és lelki fájdalmakat, mi okozza a nyomorúságot, a depressziót, az elmebajt, az öngyilkossági hajlamot, a halált és mindent. És folyamatosan beszéltem erről. A parázaságról, amit az ember elkövet teremtőivel szemben, a lelki paráznaság. Amikor emberekre figyelünk, embereket hallgatunk, és nincsen személyes kapcsolatunk Istennel, és nem is cselekedjük azt, amit Isten mond. És a testi paráznaság pedig az, hogy testileg is azt csinálunk, amit akarunk. Miért találkoztam a paráznaság képeivel úton, útfélen? Hát az én parázna szívem miatt. Ahogy kint harcoltam a paráznasággal, úgy harcoltam magamban is a paráznasággal, a paráznaság bűnével. A húgomék családjában az apokalipszist, a tragédiát, aminek következtében szinte meghalt két ember, a paráznaság okozta. Mindazonáltal a Családi Tragédia című írásban én nem az ő paráznaságukról beszéltem, hanem az enyémről. Ezt adta mindenható Isten, hogy beszéljek az enyémről. Egyébként is mindenki a magáival fog elszámolni. A saját lelki és testi paráznaságával kell elszámoljon az utolsó órában. Azzal, amit mikor meg is látott, nem bánt meg őszintén. Azzal, amire nem kérte Isten kegyelmét, hogy meggyűlölhesse. Mert hogyha az ember a szívében nem gyűlöli meg a bűnt, nincs ahogy megszabaduljon attól. Az, hogy az ember meggyűlöli a bűnt, szomorúvá teszi őt, bánatossá teszi őt. Ez maga a bűnbánat. Nem az, hogy mondok egy verset Jézusnak, mert ez baromság. Ami történik a kereszténységben, baromság, hazugság, veszélyes önállítás. Mondhatunk mi akárhány versikét Jézusnak és Istennek, hogyha nem kaptunk látást tőle, Szentlélek által, hogy meglássuk a saját bűneinket, és valóságosan megszomorodjunk a bűneinktől, bánatosak legyünk a bűneink miatt, akkor attól nem tudunk megszabadulni. Nincs ahogy megszabaduljunk. Isten nem vette el tőlem az ő kegyelmét, pedig megtehette volna, és megérdemeltem volna, hanem azt adta, hogy mostantól, ha bűnt követek el, az ő szemeivel, az ő lelke által lássam azt, amit cselekszem. És fájdalmas volt. Fájdalmas látni saját magamban, és a külvilágban is, hogy mekkora károkat okoz, milyen tragédiákat okoz a paráznaság. Azt hiszem, hogy ezáltal, ami történt az elmúlt években, egyik legjobb szakértője lettem ennek a bűnnek. Hitelesen tudok beszélni erről, mert benne voltam, megcselekedtem, és megláthattam a következményét. Magamban, a saját lelkemben, és magamon kívül, a környezetemben, az emberek életében, akik gyilkosságba és öngyilkosságba estek a paráznaság miatt, a testi és lelki paráznaság miatt. Abban a felvételben, amelyben beszélek arról, hogy találkoztunk az angyallal, az Úr angyalával, elmondom, hogy mi történt, a Istennek az angyala mire hívta fel a figyelmünket akkor, annak idején. Az ember, mert ugye az angyal teljesen normális, testi ember formájában jelent meg nekünk. Az, hogy ő nem egy közönséges ember volt, én akkor nem arra túl vakok voltunk, túl testiek voltunk, hogy mi ezt észrevegyük. Mi ezt fel sem foghattuk. Akkor mi történt? Azonban éreztük, mert ott volt Gábor barátom, aki ugye magyarországi, tehát nem tud románul, budapesti. És amikor hallotta ezt a román embert beszélni Isten dolgairól, akkor érezte, hogy valami olyan történik, amivel neki sem volt dolga korábban. Nem akárki beszél. Nem érti a román nyelvet, de mégis értette, amit az ember mondott. És mondott az Úr angyala nekünk egy történetet. Elképzelhető, hogy ez egy olyan történet, amit Isten a szívére helyezett, hogy ezt mondja el nekünk. Azt mondta, hogy ő persze, hogy mi volt emögött, vagy mi a emögött, hát emögött Isten van mindenek fölött, ugye? Ez az ő üzenete volt ez számunkra. De ő ezt úgy adta nekünk elő, hogy vele megtörtént ez. Azt mondta, hogy őt a nagymamája nevelte, és olvasott neki a Bibliából, mert az ő édesanyja és az édesapja meghalt. Fiatalon meghaltak. Mert az édesanyja szerelmes lett egy katona emberbe. Egészen pontosan az a katonatiszt szerelmes lett az ő édesanyjába. És úgy érezte, hogy nem tud élni nélküle. A szerelem, a paráznaság bűne megvakította őt. Nem tudott élni az ő édesanyja nélkül. Ez itt egy alkalommal meglőtte ennek az embernek az édesanyját, és az ő férjét, és azután saját magát is. Tehát a szerelem, az amerikai szerelem, a parázaság miatt három embernek kellett meghalnia, elvesznie, és egy gyermek árván nevelkedett fel. Hogy miért adta az Úristen ennek az angyalnak, tehát még hogyha ő, mondjam azt, egy teljesen testi ember lett volna, hétköznapi ember lett volna, akkor is angyal volt, mert számunkra elhozta a legfontosabb üzenetet, a legfontosabb figyelmeztetést Istentől, hogy vigyázzatok a paráznasággal. Ott volt Gábor, Levike is én, és ezt követően mégis paráznaságba estünk, mindhárman. Ami azt okozta, hogy némelyek elhallgattak, elhagyták ezt az utat, törvénybe kerültek, lepel borult a szemeikre, tőlem noha Isten nem vette el a látást, sokat szenvedtem, emiatt. Rengeteg harcot vívtam, úgy magamban, mint külsőképpen is, a paráznasággal, és látnom kellett azt, hogy hogyan mészárolja le az embereket a paráznaság. Hogyan küldi a halálba, a gyilkosságba és az öngyilkosságba az embereket a paráznaság. A testi és a lelki paráznaság. Ajánlom mindenkinek, hogy olvass el a Bibliából a második parancsolatot. Ray Comfort az úton, amikor beszélget különböző emberekkel az utcán, néha felteszi ezt a kérdést, hogy szerintetek melyik az a parancsolat, amit a legnehezebb betartani. És legtöbben azt mondják, hogy az, hogy ne paráználkodj. Miért? Azért, mert a mai ember, a modern ember tocsok a testiségben. Teljes jólét, kényelem, rengeteg pénz, rengeteg cukor, alkohol, ajzószerek, illatosítószerek, meg minden. Az embert valósággal ezer irányból csalogatja a sátán a paráznaságba. Tehát minden külső tényező arra motiválja az embert, hogy a testnek éljen, a testért éljen, a földiekért éljen. Úgy igazából, hogyha valaki betartja a másik parancsolatot, az összes többit betartja. Úgy is lehetne mondani, hogy igazából csak egy parancsolat van. Ne paráználkodj. Abba az összes többi benne van. Vagy hogy ne csinálj magadnak faragott képeket. Ádámnak ki volt az első faragott képe? Hát Éva, akit ő elképzelt. Ő volt az Ádám faragott képe. Őt tisztelte, a saját elképzelését tisztelte. Ádám faragta Évát. Többször mondtam, hogy a férfiak nem ismerik a feleségeiket. Ádám nem Évát vette feleségül, hanem az illúziót, az Éváról alkotott képet, hogy igazából Éva ilyen értelemben maga az illúzió. Tehát a férfiak, magyarul, rávetítik a nőkre a saját elképzeléseiket, és azt veszik el feleségül. A nők úgy szintén rávetítik a férfiakra a saját elképzeléseiket, és ahhoz mennek férhez. Tehát úgy a nők, mint a férfiak, az illúzióval házasodnak össze. Szerintem ez bárki megértheti. Akiben van egy picike igazságszeretet, ez bárki megértheti. A férfiak a saját elképzeléseket veszik el feleségül, amit rávetítenek a nőre. A nők a saját elképzeléseikhez mennek feleségül, amire rávetítik az ő. Vagyis, igen, honnét származik a férfiak és a nők elképzelése? Hollywood, Amerika, Sátán, Jézabel, ördög, Antikrisztus. Tehát az elképzeléseinket mi megtanultuk kívülről, pontosan úgy, mint iskoláskorunkban, amikor bemagoltuk a verset. Kívülről tudjuk, kívülről. A képernyőkről megtanultuk, hogy milyen kell legyen a mi feleségünk. Hogyan kell viselkedjen az ágyban, a konyhában és mindenhol. Mi az illúziót vettük el. Az asszony próbál megfelelni a mi elvárásunknak. Cserében mi is meg kell feleljünk az asszony elvárásának. Akkor ki az első bálvány? Éva. A nők számára a férfi, a férfiak számára a nő, akiknek engedelmeskednek. Isten helyett. Erről szól a Biblia. Ez történt a családomban, a húgom családjában egészen pontosan. Ami le van írva a Bibliában, az történt a húgom családjában. amikor a húgom depresszióban volt, mert ő is kapott látásokat arról, hogy miről szól az ő élete. Azok valós látások, teljesen valós látások. Nem a látásra volt a probléma, hanem azzal, hogy ezek a látásokkal ő a testvérihez fordult, a nővérihez fordult, aki meg volt kötözve az okkultizmussal, jógával, reikivel, az okkultizmus szellemiségével. És a férjéhez fordult, aki megcsalta őt. Tehát a húgom két olyan emberre támaszkodott, aki paráznaságban élt. Tehát olyan emberekre támaszkodott, akik megcsalták őt. És szinte meghalt. Az öngyilkossági kísérlet előtti napon beszélgettünk, és nyilván én nem tudtam másról beszélni, mint arról, amit Isten adott, és amit ő mondott a proféták által, az Úr Jézus által. És a húgom döntött. Ő döntött a férje mellett, nem Isten mellett, aki hűséges volt hozzá, akitől kapta az életet, aki őt oltalmazta egész életében, nem Isten mellett döntött, hanem a férje mellett döntött, akiről később kiderült, hogy parázna, megcsalta őt. Ez a halál oka, emberek. Az öngyilkosság oka, hogy minden egyes ember olyan emberek mellett dönt, akik megcsalják őt, akik megcsalták őt. Az emberek egymásban bíznak. Hogyan lehetne az embernek békessége, öröme itt a földön is? Hogyha fel van kínálva számára az, hogy ismerje meg azt, akitől az életet kapta, mert ő megad neki mindent, új életet, megújít mindent, megújítja az ő lelkét, az ő szívét. Ad neki belső lelki békét és boldogságot, amit senki nem vehet el tőle. És ő elutasítja ezt, és amellett, az ember mellett dönt, aki titokban megcsalja őt, aki nem volt hűséges hozzá. A hűségest, az urat elutasítjuk, és a hűtlent pedig megöleljük. És azt várjuk, hogy legyen békességünk és örömünk ebben az életben. Azt is mondhatnám, hogy a kiáltó szó az elmúlt néhány év alapjában véve néhány parázna emberről szól, akik testileg és lelkileg paráználkodtak. Az ő sorsukról szól, aminek a tükrében bárki magára ismerhetne, aki kívánja megismerni az igazságot. Velünk nem történt más, mint ami a Bibliában megtörtént, a Biblia különböző szereplőivel, Ábrahámtól kezdve egészen Jézusig. Mert velünk nem csak az történt, ami Ábrahámmal, meg az Ószövetség szereplőivel, Dáviddal, meg Salamonnal, hanem az is történt, ami történt az apostolokkal, az Úr Jézussal. Isten adta nekünk az ő dicsőségét, az ő ajándékait. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem azért, mert annyira nyomorultak voltunk, hogy elvesztünk volna. Ezért nem lehetünk mi büszkék arra, hogy kaptunk Istentől ajándékot. Mert az nem a mi érdemünk. Nem csináltunk úgy, hogy hát mi ezt is, meg azt is megoldottuk. Letettük a terheinket, megúsztuk ezt is, a tragédiát. Mindenki él, senki nincs eltemetve közülünk. Mindenki él. De nem azért, mert mi valamit jól csináltunk, hanem azért, mert valaki minket szeretett és szeret még mindig. A kérdés csupán az, hogy a történet szereplői közül hányan kívánják viszonozni azt a hűséget, ami minket mostanig megtartott és nem engedte, hogy elvesszünk. Ez a kérdés. Kicsit úgy érzem, hogy az összes eddigi hangfelvétel, az összes megértés, az összes történés ezért, az egy hangfelvételért történt. Ebben az egy hangfelvételben összpontosul minden, amit ezen az úton megélhettem, láthattam, tapasztalhattam. Ebből az egy hangfelvételből is, akiben van egy pici igazságszeretet, aki vágyik arra, hogy megismerje az élet értelmét, teljesen biztos, hogy megértheti, hogy miért olyan nyomorúságos az ember, hogy az ő élete miért romlik, miért öregedünk, miért betegedünk meg, és miért halunk meg, ahelyett, hogy fiatalodnánk, visszafiatalodnánk például, vagy egészségesebbek lennénk, hajlékonyabbak, könnyebbek lennénk. Pont az ellenkezője történik. Ebben az egy felvételben benne van a válasz erre a kérdésre. Amiről beszélhettem az elmúlt időszakban, Az olyan kérdések, mint például, hogy hogy nevezzük életnek azt, hogy nevezhetjük életnek azt, ami halálban végződik, ebben a felvitelben nyernek értelmet. Az a kérdés, hogy meghalhat-e az, aki ezt nem hiszi életnek, szintén ebben a felvitelben nyer értelmet. Aki ezt nem hiszi életnek, értelemszerűen nem halhat meg. Mert ha én tudom, hogy én már most halott vagyok, akkor hogy halljak meg? Vagy ha megismertem az igazi életet, amit Isten megmutatott, az ő gyermekei által és Jézus által, akkor én már tudom, hogy merre tartok. Én nem halok meg, hanem által megyek a halálból az életre. Erről beszél Jézus. Hogy átmenjünk a halálból az életre, ha halljuk az ő szavát is, cselekedjük azt, amit ő mond nekünk. Által mentünk a halálból, a lelki halálból az életre. Azonban hogyan mehet át valaki a lelki halálból az életre? Úgyhogy meglátja, hogy ő miért élt mostanig, mit éltetett mostanig az ő lelkéből. Meglát mindent Isten lelk által. Kér látást Istentől, mert látás nélkül nincs bűntudat, emberek. Látás nélkül csak bűn van, ami belülről kifelé megrohaszt minket. A bűn belülről, a szívünkből kifelé megrohaszt minket szépen lassan. És a lélek is megy a temető irányába, a temetőbe, a seholba, a rothadásba. Ahhoz, hogy valaki megtudja, hogy miről szól ez a földi élet, miért van öregedés, betegség és halál, fontos látást kérnie Istentől. A látás kérés az nem abban áll, hogy Istenem adj látást, hanem abban, hogy éhezem az igazságot, keresem teremtőm szavát. Tehát úgy kérem a látást, úgy kértem a látást én, hogy elolvastam Jézus szavait, persze fohászkodtam magamban, elolvastam a proféták szavait, és kaptam látást. A proféták szavai szerint, ugye a törvény szava szerint, összeállt a kép a fejemben, hogy mi okozza a romlást, az öregedést, a betegedést és a halált. A törvény, tehát a törvény kell ehhez, hogy az ember megláthassa, hogy mi okozza a romlást, az öregedést, a nyomorúságot, a depressziót, az öngyilkossági hajlamot és a halált. A törvény által az ember megérti, hogy mit csinált rosszul, és persze Isten adja az ő szent lelkét, hogy azt én lássam meg valóságosan, magamban. És hogyha megláttam, akkor történik a szomorúság, a bánat, a szent bánat, emberek, a bűnbánat, a szent bánat. Mert nem azért bánkodok, hogy mit tettek ellenem, mások, hogy ki mit csinált, hanem azért bánkodok, hogy én mit tettem. Ez a szent bánatnak az ember bánja az, hogy azt cselekedtem, amit cselekedett, hogy annyira stupid volt, annyira őrült volt, annyira bűnimádó volt, hogy az élet ellen hadakozott, az életet, amit kapott Istentől, az élet ellen fordította, az élet ellenségei voltunk. És akkor az ember őszintén megszomorodik és bánatos lesz, na akkor Istennek a szent lelke leveszi az ember lelkéről a bűnöket, megtisztítja a mi lelkünket. És hogyha a lelkünk meg van tisztulva, már nincsen beárnyékolva a bűnök által. Halljuk a mindenható Istent. Nem hangosan, hanem a szívünkben, a lelkismeretünkben halljuk az ő szavát. Tudjuk, hogy mi a helyes, és azt cselekedjük. És abban élet van. Az életre visz. Abban világosság van. Saját magunk számára, és embertársaink számára. Úgy gondolom, hogy az én történetem, az én barátaim és földi szeretteim története, nyomorúsága teljesen megvilágítja azt a tényt, hogy Isten mennyire kegyelmes, mennyire szerető Isten, hogy ő nem leli örömét senki halálában, nem akarja, hogy elvesszünk. Mindenikünk azt érdemelte volna, hogy elvesszünk, meghaljunk, velem az élen, de nem ezt kaptuk. Senki nem kapta ezt. Az én családomból senki nem kapta ezt. A barátaim is kegyelmet kaptak, az összes. Istentől. Istentőlünk semmit nem vár, mert nincsen semmink. Azt mondja Jézus, hogy mit adhatna az ember váltságul az ő lelkéért? Az ő lelke ne vesszen el. Mit ír az embernek, hogy az egész világot megnyeri és megkap mindent? Földi örömöt, kényelmet, szabad paráznaság és minden. Televízió, Android, internet, szórakozás, minden. Mit ír az embernek, hogyha mindent megkap? de lelkét elveszíti. Mit adhat az ember, váltságul az ő lelkéért? Hát semmit. Az én bűnös lelkemből én mit adjak? Én semmit nem adhatok azért, hogy én megmeneküljek. Nem tudom Istent megvesztegetni. Ha volna pénzem, az is lopott pénz volna. A mások nyomorúságából gazdagodtam volna meg. Mit fizethetnék Istennek? Az én váltságomért cserébe mit adhatnék? Lopott pénzt. Semmit, emberek, nincsen semmi. Isten adta a váltságdíjat. Ő maga testé lett az ő fiában. Úgyhogy apám is testé lett az én bennem, valamilyen mértékben. Örököltem az ő hozományát. Isten is testé lett Jézusban, aki tökéletes volt és ártatlan volt, szelíd bárány volt. Nem volt semmilyen bűne. És mégis a bűnösök büntetését szenvedte el. Az Attila bűneinek a büntetését, és mindenki büntetését. Aki hajlandó szembesülni a bűneivel, és megszabadulni azoktól. És azt mondta kereszten, utolsó szava, elvégeztetett. Ki van fizetve a váltságdíj? Mindenkiért, aki hajlandó meglátni, látást kérni Istentől, és meglátni, hogy hogy élt mostanik. Hogyan vált ő az élet ellenségévé? Hogyan harcolt ő az élet ellen? Minden segletével, minden döntésével. Aki hajlandó meglátni, annak Isten megadja a váltságdíjat. Ad a vérből, a legtisztább, a legértékesebb vérből, amely a bűnösökért folyt ki, az önökét, mint én. És egyetlen cseppentés ebből a vérből elég ahhoz, hogy tisztára mosson minket. Azonban láthattátok azt, hogy az én tisztára mosásom hogyan történt. Isten megtehette volna, ezt már többször elmondtam. Én fuldokoltam a sírástól. Amikor Isten lelke bejött abba a szobába, nem láttam semmit, nem is hallottam semmit. Mégis valóságosabb volt, mint bármi, amit ebben a életben tapasztaltam. Akkor én teljesen tisztán láttam mindent, tisztán láttam magamat, úgy láttam magamat, ahogy Isten lát engemet. És én láttam, hogy mit követtem el embertársaim ellen, az élet ellen, Isten ellen. És fuldokoltam a sírástól. Kívántam teljes szívemből meghalni. Azért könyörögtem Istenhez, hogy vegye el az életemet, hogy ne tudjak többé ártani senkinek. Őszintén bántam a bűneimet, mert megláttam azokat. Fájdalmas volt, emberek. Pokoli kínokat éltem meg a bűneim miatt. És Isten látta, hogy megbántam a bűneimet. És megkönnyítette az én terhemet, levette az én terheimet. És megtette volna az, hogy most, hogy megbántam a bűneimet, megbántam azt is, hogy mindent, amit valaha elkövettem, ami nem tőle volt. Nekem a legjobb az lett volna, hogy én rögtön meghalok, és a lelkem szabadon távozik az örök hazába, a mennyek országába, de nem ez történt. Az Úristen megengedte, hogy a bűnbe is visszamenjek, és a bűnt az ő lelke által lássam, és érzékeljem, és beszéljek arról, mindazokért, akik megérthetik-e szavakat. Meg is vádolhatnám a mindenható Istent, hogy miért nem óvott engemet meg a bűntől, hogyha már egyszer megmentett, akkor miért nem óvott meg a bűntől. Tudta, hogy miért? Azért, hogy minden váljon nyilvánvalóvá. Ne csak értem magamért, hanem mindenkért, aki megértheti az én szavaimat. És elmondhatom, hogy azóta a bűn folyamatosan a sarkamban volt, egyfolytában kísértett. Kínált nekem mindent. Pénzt, gazdagságot, mindent. Kirándulást, Amerikát, Kanadát, mindent. Férjhez akartak vinni, nem egyszer. Ajánlkoztak, hogy házasodjunk össze, aztán majd Istenben fogunk élni, hogy szépen, mint Amerikában egy szokás. Charlie és Erica Kirk. Fel volt kínálva a szép keresztény amerikai álom, illúzió számomra. Pénz és minden. Kaptam hívást, hogy azt mondta a hölgy, hogy van neki egy bankszámlája, amit örökölt valakitől, nem tudja, mit kezdjen vele is, arra indítja őt az Isten, hogy azt írassa az én nevemre. Engemet Isten pedig arra indított, hogy ne fogadjak el semmit senkitől. A pénzzel nem voltam annyira kísérthető, de a paráznasággal igen. Utána azt mondja, hogy lenne ő az én új szerelmem, hogyha elfogadom. Van minden, van pénz, van ház, van amerikai állam, van minden. És megkísértett újból az ördög, úgymond. Nem az ember volt az, hanem maga az a szellemiség, az ördög, úgymond, amely őt is leuralja. A Jézabel, a fenevad megkísértett. És akkor én emlékszem, hogy fohászkodtam a mindenható Istenhez, mert vonzó volt az ajánlat mindenképp. Egy szép hölgyről van szó. Kedves volt, abszolút, poén, humor, minden. Elvileg minden talált volna. Úgy gondoltam én. Megkérdeztem a mindenható Istentől, hogy mit gondol. Nem lenne jó házasságban élnie vele a hölgyel, és akkor aztán közben én majd prédikálok, elmondom azt, hogy Jézus mit tett a kereszten, mi az, amit én nem akarok megtenni egyáltalán, eszemvágába sincs megtenni. És az Úristen nem kislekedett. Aznap éjjel kaptam az álmot. Erről a amerikai házasságról. Az álom pedig olyan volt, hogy én ebből repetát nem kértem. Borzalmas rémálom volt. Az a szép hölgy, gyönyörű szép, hosszú haja van. Tényleg szép. Férfi szemeknek első osztályú. Gyönyörű szép, hosszú haja van, szép mosolya. Játékos, minden, kedves, meg minden. Együtt feküdtünk egy ágyban, és ránéztem erre a hölgyre, és rusnya volt. Borzalmas volt. Csúnya volt nagyon. Mint egy zombi, olyan volt. És amikor menekültem volna az ágyból, a szoba padlója tele volt skorpiókkal. Ebből az álomból én repetát nem kérte. Megértettem, hogy mi Istennek a véleménye erről. Szóltam is neki, hogy ne tán jönni látogatóba, meglátogathatsz, de nem úgy, mint nő, hanem mint gyermek. És én tényleg úgy fogadlak, mint gyermek, ha Isten kegyelmes. Mert nekem nem kell nő, nem kell feleség. Nem arra hívott a mindenható Isten. És voltak még ilyen ajánlataim. Nem egy, nem kettő. Lett volna lehetőség. Keresztény házasságba beleugorni, és befeküdni abba a kényelmes autóba, amit látta mai álomba. Mert sokan befeküdtek ebbe a kényelmes autóba. Keresztény házasságban vannak. Jézus nevében megy tovább a parázasság. Úgy lelki, mint testi értelemben. A férfi leghamarabb a feleségének kedvez. A szövetség miatt. Emiatt a szövetség miatt. És utólag aztán majd Istennek is. A nő pedig úgy szintén. Ő is először a férjének kedvez, mert neki fogadott hűséget, és nem az Úr Jézusnak. Arról is beszéltem többször, hogy milyen az, amikor a mindenható Isten bemegy egy házba, egy lakásba. Mi történik a házassággal? Felbomlik a házasság. Nem válnak el, nem kell elválni egyáltalán, hanem úgy bomlik fel a házasság, hogy úgy a férfi, mint a nő, gyermekké lesz. Isten gyermeke. És Isten gyermeke már nem akar paráználkodni. Már nem vágyik arra. Hisz gyermekkorunkban is volt nekünk jobb örömünk. A játék öröme, a lelkesedés, a kergetőzés, a bujócska. Isten gyermekének az öröme a bizonság tétel, a bizonságok fellegei, a mindennapi kenyér, amit megoszthat embertársaival. Van neki öröme. És aval az örömmel, amit megtapasztalhatunk, mint Isten gyermekei, a bizonságok hallgatása által, amit hallunk a mennyből, ugye, egyenesen a mennyből, Isten lelk által, amit megoszthatunk embertársainkkal, azzal nem lehet összehasonlítani azt az örömöt, amit a test kapott a parázasság által. Senkit nem nézek le, mert tapasztaltam eleget, bűnöztem eleget, nem vagyok jobb, mint bárki más, aki hallja ezt a felvételt. Egyszerűen csak elmondom azt, amit láthatok. Engemet is éppen úgy megkísért a gondolat, a keresztény házasság gondolata, az a kényelmes autó, mely ki van bilelve ilyen puha tapicériával, ilyen világos puha tapicériával lehet feküdni benne, full kényelem a testnek. Csak ez az a probléma, hogy a test minél jobban érzi magát, annál inkább haldoklik a lélek. Ezzel csak ennyi a probléma. Minél jobban érzi a test magát, annál inkább haldoklik a lélek. És a megoldás pedig abban van, amit az Úristen Levik által mutatott ebben az álomban, aki biciklivel közlekedett. Egyszerű jármű, egy személyes jármű, amelyet Istennek a lelke vezet, irányít. Ez a megoldás. Kedves barátaim, elmondták, alátámasztják azt, amiről beszélek, hisz ők megélték azt, hogy az Úristen gyermekké formálta őket. Kérdeztem, hogy ezelőtt 5 éve, vagy 10 éve, ha valaki azt mondta volna, hogy ti majd úgy feküztök az ágyban egymás mellett, hogy bizonyos dolgokért imádkoztok együtt, ti arra mit mondtatok volna, és nevettek rajta. Az ember ezt el sem tudja képzelni, de milyen dicsőséges, amikor a férfi már nem a húst látja a nőben, nem a szajhát látja a nőben, akit meg lehet dugni, akivel közösülni lehet, marcangulni lehet, és a nő már nem a fenevadat látja a férfiban, az izmos terminátort látja a férfiban, hanem a gyermeket. Mind a kettő Isten gyermekét látja a másikban. Így kezdődik a mennyek országa, itt a Földön. És akinek itt a Földön nem kezdődik el, nem lesz, ami folytatódjon odát. Teljesen biztos. Én elkívánom, hogy aki hallotta ezt a felvételt, azt az Úristen érintse meg, adja neki látást és megértést, mert ezek csak szavak. Én ilyen hevegő, habogó, dadogó szavakkal elmondtam, amit elmondhattam. De ez nem ér semmit. Isten érintése nélkül ez nem ér semmit. Ezért kívánom, hogy az Úristen érintse meg mindenkit, az ő erejével, az ő kegyelmével, aki hallotta ezeket a szavakat, hogy a lelkében értse meg, belül értse meg, hogy én miről beszéltem ebben a felvételben. Kívánom, hogy aki hallotta ezt a felvételt, tudja kérni Istentől az igazság szeretetét. Én mindig azt kérem Istentől, hogy tudjam továbbra is, életem utolsó pillanatáig kívánni, éhezni és szomjazni az igazságot. Ezt kívánom én mindenkinek, az ellenségeimnek, a családtagjaimnak, a barátaimnak és mindenkinek, hogy tudják éhezni és szomjazni az igazságot. Mert hogyha az megvan, az igazság éhség, akkor az embernek van lelki öröme. És akinek van lelki öröme, annak nem kell a testet etetni folyamatosan. Mindenféle testi, bűnös élvezettel. Azt mondja Pál apostol, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem testi élvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Ezt az örömöt kívánom mindenkinek, minden kedves embertársamnak, aki hallotta ezt a felvételt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!